Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak s nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vakkoldus Timeus fia, Bartimeus ott ült az út szélén. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és így szólt. Hívjátok ide! Odaszóltak a vak embernek. Bátorság, gyere, téged hív! Ő eldobta köntösét, fölugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ember ezt felelte, Mester, hogy lássak! Erre Jézus így szólt hozzá, menj, hited megmentett téged. Ő pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ezek az evangélium igéi. A mai evangélium legelején azt halljuk, hogy nagy tömeg kíséri Jézust, majd pedig a történet végén Bartimeusról, hogy ő pedig Jézust elkezdte követni az úton. És erről szeretnék most beszélni, arról, hogy mit jelent, amikor a tömeg tagjaként kísérjük Jézust, és milyen az, amikor személy szerint követjük őt. Mert a kettő kétségkívül nem ugyanaz. Így is mondhatnám, hogy azt látjuk, hogy itt a nagy tömeg, aki kíséri a mestert, és a nagy tömegből egyszer csak valaki, aki nem csak a figyelmével kíséri őt, hanem nem csak fizikailag kíséri őt, hanem elkezdi nagyon személy szerint követni a mestert. Most mielőtt azt gondolnátok, hogy a kísérést akkor most lebecsülöm, és a követést fölmagasztalom, szó sincs róla, egyszerűen mind a kettőt nagyon fontosnak, értékesnek, szépnek látom, de kétség kívül a keresztény ember minél inkább a Szentlélek által ihletett módon él, azt mondhatjuk, hogy egyre inkább Jézusnak nem a tömeg tagjaként kísérője, hanem személy szerint követője. És hogy ez mit jelent. De hogy még inkább meg tudjam erősíteni bennetek azt, hogy szó sincs róla, hogy a kísérést valami értéktelen dolognak látom. Egy élményemet szeretném elmondani, vagy 25 évvel ezelőttről a Balkánon csavarogtam. És hogy sok hetet töltöttem itt, ott, egyik ország, másik ország, tengerpart és hegyek, és aztán arra gondoltam, milyen izgalmas lesz, Bulgárián keresztül megyek majd haza, mert ott még ott nem voltam, még a Szófiát is útba ejtem, tehát 25 évvel ezelőtt hol volt még nekünk egyszerű halandóknak GPS-ünk? Nem volt GPS. Tehát akkor mindig lepedőnyi térképek, és hát azzal elég jól el lehetett jönni-menni, de mondjuk nem Szófiában. És akkor beérkeztem Szófiába, és most így nem, merre menjek tovább? És hát persze gyönyörű nyár volt, letekertem az ablakot, állt mellettem, emlékszem, egy 1002-es zsiguli volt, és őnek is le volt tekerve az ablak, mert hogy 30-valahány fok volt, és én megkérdeztem tőle, hogy Budapest felé merre menjek. És nagyon kedvesen mondta, hogy szóval, hogy gyere utánam. És képzeljétek el, hogy ez a bulgár zsigulis ment előttem, és ment, és ment, és ment, és akkor mindig amerre ment, én csak mentem utána. És aztán idő után, hogy szépen lefékezett, mellém állt, és akkor már csak mutattuk. És tényleg az volt a tutiság, és csak hazaértem Budapestre. Hát ez egy alapélményem, hogy valaki az én vándor utamon egy kicsit elkísér. Hogy elkísér azzal a többlet tudással, hogy tudja ő jobban, hogy ez hogy van, és kísér, és kísér, és kísér, és mutatja, és egyszer csak hazatalálok. Szóval a kísérés nagyszerű, kitűnő, de nem mindig mondjuk így, hogy elégséges. És ezért akkor szeretném állandóan így hozni ezt, hogy milyen is az, amikor valaki kísér, és milyen más minőség az, amikor valaki Jézus követőjévé válik, és nem csak a tömeg tagjaként kíséri őt. Erről lesz akkor szó, és azt lehetne mondani, hogy Bartimeus, ő kíséri Jézust, nem a szó szoros értelmében, ha figyelmével. Hát hiszen tudja, hogy Jézus az a valaki, akinek érdemes kiáltani, hogy Jézus talán meg is gyógyíthatja őt. Igen, Bartimeus az a valaki, aki így a figyelmével és a betegségéből fakadó vágyával kíséri ezt a szemét, és egyszer csak lesz egy pillanat, amikor ő követőjévé válik. De talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy Bartimeus Jézus követőjévé nem akkor lesz, amikor visszanyeri a szemelátását, hanem akkor, amikor ledobja magáról a köpenyét, és vakon oda kísérteti magát a mesterhez. Hogy inkább ez az a pillanat, amikor a bizalomból egyszer csak követőjévé lesz a mesternek. A harmadik gondolat így szól, nézzük akkor a különbségeket. Mikor valaki Jézus követője, akkor maradhat kívülálló. Nem, de úgy van, mikor követünk valakit, hát jót követjük, megyünk mi is mellette, és akkor úgy nézzük, úgy kívülről, és megtarthatjuk ezt a kívülállóságunkat. De hogyha a kísérő, rosszul mondtam az előbb, ugye? Rosszul mondtam. Tehát, hogyha a kísérők vagyunk, akkor megtarthatjuk a kívülállóságunkat. Ha követővé válunk, a szó legjobb értelmében bennfentesek leszünk. A követő nem kívülálló többé. A követő az bent van a történet sürejében. Míg ha valakit kísérek, a történet odakint zajlik, én pedig kívülállóként, szinte csak szemlélőként veszek részt az eseményekben. A következő gondolat így szól, hogy mi az, ami meghatározhatja azt, hogy én meddig kísérek valakit. Eszembe jutottak kitelepítés történetek. Lehet, hogy ti is olvastatok, hallottatok ilyet. Eszembe jutott például Nyíri Tamás történet, akiről azt hallottam, hogy ő éppen Budaörsön, egy sváb faluban volt fiatal káplán, és amikor elkezdődött a svábok kitelepítés, és mentek a svábok, és mentek, nem önszántukból, mert menni kellett, akkor a fiatal káplán, Nyíri Tamás fogta magát, és kísérte őket egy ideig. És tudjuk, hogy voltak papok, meg polgármesterek, akik a kitelepítetteket elkísérték a falu határáig. Aztán tudunk olyan történetet, hogy valaki fogta magát, és egészen az ország határáig kísérte a kitelepítetteket, és azt mondta, hogy hát itt van ez a külső határ, ezen engem már nem engednek át. Tehát addig kísérlek benneteket, amíg van lehetőségem. És kétségkívül olyan történetet is tudunk, hogy papról is tudunk ilyet, hogy valaki azt mondta, hogy megy a deportálás a haláltáborba, vagy a gulágra, és azt mondta, hogy én elkísérem azokat, és valóban elkísérte őket egészen a haláltáborig. Tehát azt lehetne mondani, amikor kísérek valakit, akkor ennek a kísérésnek sokszor fizikai határai vannak. Hát eddig kísérhetem őt. Itt a falu határ, az ország határ, esetleg egészen a végsőkig kísérhetek valakit. De amikor valakinek a követőjévé leszek, Jézus követőjévé, akkor ezek a határok már nem kívül vannak, hanem legfőjebb belül. Hogy amikor Jézus követőjévé lesz valaki, akkor olyan értelemben, hogy hol van annak a követésnek a határa, nincs már külső határa. Legfőjebb belső akadályai vannak, ilyen, olyan, amolyan, mert mondjuk félek, vagy elvesztettem a bátorságom, vagy Ilyen természetesen lehetséges, de külső határa nincs. Legfőjebb belső nehézségeim támadhatnak. A következő így szól, hogy sokszor a kísérésben látunk valamiféle érzelem vezéreltséget. Sokszor, akik kísérnek másokat, miért teszi? Kíváncsiságból. Tehát érdeklődésből. Hogyha néztek mondjuk Tour de France, akkor heteken keresztül lehet nézni, ott van a kísérő motoros, és ott, ahogy mennek a kerékpárosok, hihetetlen mennyien állnak, és kísérik figyelemmel az eseményeket, és tényleg nagyon érdekes, nagyon izgalmas, és vannak nagy történések, tényleg izgalmas dolog mondjuk egy versenyt így végig kísérni. Igen ám, de hogyha követünk valakit, akkor ha az a valaki Jézus, nem csak, hogy nem kívülálló vagyok, nem tudok már kívülálló lenni, a határok már csak belül lehetségesek, vagy csak már ott jelennek meg akadályként. Az ember, amikor Jézust követi, akkor azt a teljes személyével tudja csinálni. Nem csak az érzéseivel, nem csak a kíváncsiságával, nem csak a hangoltságával, nem csak a pillanat ihletettségében, na egy kicsit kísérem, nézzük, hogy hát ha történik valami, hát ha csinál egy csodát, jaj, de izgalmas, ezt nevezem érzelemvezéreltnek. Kísérhetek valakit érzelemvezéreltségből, de Jézust követni, azt az ember a szívével csinálja, vagyis a teljes személyiségét odaadva tudja tenni. Mondom a következőt, hogy ezért, amikor valakit kísérek, nagyon gyakran abban van valami, amit így mondhatnák, hogy individuális. Hogy individumként kísérek, és én maradok, és ő marad, és a kettőnk közt nyilvánvalóan különbség, és miután én szemlélő vagyok, és vannak határok, hogy én csak kísérem, és ő meg valamit csinál, és én ezt nézem, hát akkor így is lehetne mondani, a személyiségemben megmaradhatok az individuális részemben. De ha én Jézus követője vagyok, akkor az azt jelenti, hogy én a társas önazonosságomban is vagyok. Hát ha Jézus követője vagyok, az azt jelenti, hogy az életemet a vele való kapcsolat felől élem meg. Attól én még személy vagyok és individum. De újból és újból a kapcsolat felől akarom hozni a döntéseimet. Mikor kísérek, én vagyok és te. De amikor követem Jézust, akkor mi vagyunk. És ebben a miben történik meg a követés. Megyek tovább. Amikor valakit kísérek, akkor az történik, hogy megvan az ő élete, megvan az én életem. Ez két nyilvánvalóan külön élet. Az övé, meg az enyém. És ő csinál valamit, és én ezt nézem kívülről, és kísérem. Mikor Jézust követem, akkor már nem úgy van, hogy az ő élete, meg az én életem. Hanem úgy van, hogy a közös életünk. Hogy hogyan éljük az életet közösen, hogyan éljük az életet együtt. És ez egy egészen más minőség. Megyek tovább, amikor én kísérek valakit, akkor azt mondhatnám, hogy a történések nem az én bőrömre mennek, hanem az övére. Mert amit csinál, az az ő felelőssége, amit csinál, annak a következményeit ő viseli, az ő bőrére megy az, amit tesz. Hát az enyémre nem megy, mert én csak kísérem. Nem is kell más történetet idehozni, csak egy villanófény erejéig, mint amikor Péter megijed, ahogy szól a kakas, és azt mondja, nem. Így mondhatnánk a mai történet összefüggésében, én nem vagyok Jézus követője. Hát láthattatok esetleg, hát én is galileai vagyok, hát én legfőjebb én csak kísértem őt egy ideig. Hát, ugye milyen más, mint ha Jézust kísérem, és az ő bőrére megy, vagy amikor követem. Mert ha Jézust követem, akkor már nem csak az ő bőrére megy a történet, hanem az enyémre is. És az egészen másképpen szólít meg engem, és egész más lesz az érvényessége rám nézve, mintha csak kísérem őt. Következő, amikor kísérek valakit, akkor jó eséllyel pontosan tudom, hogy én majd még vissza akarok menni. Hát kísérem egy ideig, de mondjuk addig kísérem, hogy mondjuk naplementéig visszaérjek. Vagy kísérem őt egy darabon, aztán amikor mondjuk lejárt egy beszélgetés ideje, akkor szépen elköszönünk egymástól, és már nem őt kísérem egy órán keresztül az ő élettörténetében, hanem szépen visszajövök a saját életemhez. Amikor Jézus követője vagyok, akkor nem az történik, hogy akkor én visszatérek a saját életemhez úgy, ahogyan az addig volt, hanem sokkal inkább az történik, hogy a követés révén én magam megváltozok. Nem visszatérek, még ha valamilyen értelemben vissza is térek, egy megváltozott ember tér vissza oda, ahonnan elindult. Én magam soha többé nem lehetek már egy olyan ember, mint aki elindult. Ha csak kísérek valakit, akkor az is lehetséges, hogy én mindenféle változás nélkül egyszerűen hazamegyek. És ott folytatom az életet, ahol a kísérés előtt abba hagytam, és nem történik bennem semmi. Amikor Jézust követem, akkor törvényszerűen nem vagyok már ugyanaz az ember, mint aki neki látott valakit követni, most itt a mesterre gondolok. Következő, hogy amikor kísérek valakit, azt lehetne mondani, és ez egy képben kellene megragadni, ugye, hogy megy az, akit kísérek, és hogy megyek vele párhuzamosan, nagyjából így. Hát lehet, a két út egészen összeér, ott találkozik, van benne valami párhuzamosság, kétségkívül akkor így megyünk, és van egy pont, és akkor vissza, hazamegyek. De amikor követem Jézust, akkor nem az történik, hogy az utak néha találkoznak, vagy párhuzamosan haladnak, hanem összefonódnak. Az útjaink összefonódnak. Nem egymás mellett haladnak, hanem összefonódnak. Hogy az egy közös út lesz, és az megint egy másik minőség. Megyek tovább. Következő, hogy amikor kísérek valakit, akkor annak lehet, hogy a szónak szoros értelmében tulajdonképpen semmilyen következménye nincs, vagy legalábbis semmilyen komoly következménye nincs. Legfőjebb annyi, hogy ott átéltem valamit, vagy láttam valamit, vagy volt valami érdekes, vagy lett egy élményem. Legfőjebb ennyi a következménye, akkor ha kísérek. De ha Jézust követem, akkor annak nem hogy következménye van, hanem életre szóló következménye van. Mégpedig olyan értelemben is, hogy annak a következménynek rám nézve biztos, hogy van valamilyen ára. Ebben a gyönyörű történetben a követésnek mi volt ott a valós és tulajdonképpen szimbolikus ára? Az, hogy fogta magát ez a vak ember, és ledobta a köpenyt, amire neki szüksége volt. Valamit el kellett engednie ahhoz, hogy Jézus követőjévé lehessen. És hány történetet ismerünk Jézus találkozás történeteiből, ahol a követésnek egészen nyilvánvalóan van valamilyen ára. A kísérésnek nincs ára. A kísérés ingyen van. Kifejezetten szeretjük, ha valami ingyen van. És hogyha ingyen van, akkor megyünk, és kísérjük, és nézzük, és lehet egy jó élmény, az még mindig ingyen volt nekünk. És nem akarok most kritikusabb lenni, mint ami talán reális, de ugye szeretjük, ha ingyen van. És hogy belülről is az van bennünk, hogy azért, hogyha a Jézust lehetne kísérni, csak úgy ingyér, nem rossz. Nem rossz. Jó, mondjuk, hogyha jó, vasárnaponként dobok egy kis lóvét. Jó. De egyszerűen a követés egy teljesen más minőség. Amikor valaki Jézust követi, törvényszerűen, lényegileg van ára. Biztos, hogy nincs ingyen. Van ára, és jó eséllyel valami olyan ára van a követésnek, ami engem az életemben lényegi területen érint. Hiszen, ahogy eddig erről beszéltünk, a teljes személy tudja követni Jézust. Nem csak egy érzéssel, egy gondolattal, vagy valami vonzalommal tesszük azt, mert az nem követés, hanem kísérés. megyek tovább, és mielőtt tovább mennék, hogy egyszer ezt emlegettem nektek, de hadd mondjam még egyszer, hogy ezeket a beszédeket valójában én nem rátok hangszerelem. Mert ha kizárólag nektek mondanám, most lenne vége. Ha kizárólag nektek mondanám, lenne 4 vagy 5 pont, és egész elviselhető lenne. De ezeket a beszédeket, és sose gondoltam volna, hogy én ezt egyszer így fogom csinálni, nem rátok hangszerelem, hanem azokra, akik ezt majd az online térben meg fogják hallgatni. A misét vagy a beszédet. Azért teszem ezt, mert az lett a tapasztalat a világjárvány alatt, hogy ez sokaknak fontos lett. És főleg akkor, ha valaki védi az egészségét, védi a szerettei egészségét, hogy ezért csinálom ezt, és ezért lehetséges az, hogy ezek a beszédek túlnövik azt a jóleső érzést, amit itt el lehet tölteni a padban egy beszéd nyomán. Ezt el kell ismernem. Mert ezek a beszédek nem 18 percesek, hanem 28-30 percesek. És szerintem ez sok. Nektek. De hogyha kényelmesen ülök otthon, és rászántam, és pont akkor hallgatom, amikor, és nincs ideg, és meg lehet állítani, és vissza lehet tekerni, akkor meg pont nem sok. És ezért minden tiszteletem a tiétek, akik még ezek között, a föltételek között is itt vagytok. De ezt azért akartam mondani, mert akár minden vasárnap dühönghettek már a 27. percbe, hogy... Ezt most nem megnyugtatásotokra mondom, de ez tudatosan ilyen hosszú. 28-30 perc, és ez is most körülbelül ennyi lesz, de egyébként már túl vagyok a felén. Mondom a következőt, hogy amikor kísérek valakit, akkor az kétség kívül egy ideig tart. Néha nagyon pontosan megmondható ideig tart. Mert azt mondom, például jön valaki hozzám, és azt mondja, hogy elvesztettem egy szerettemet. Hadd beszélgessek veled egy órát, vagy hát bárkivel. És mit teszünk? Azt mondjuk, hogy tű, én nagyon együttérző vagyok. Hogy hát hallom is, fáj nekem 8-tól 9-ig. Akkor én őt a szó szoros értelmében kísértem. És ebben a kísérésbe beletettem mindent, amit én tudok. De az 8-tól 9-ig volt. És mondjuk 9-kor átjövök a templomba és gyóntatok. A kísérésnek minden további nélkül van eleje és vége. És az nagyon tisztességes tud úgy lenni. A Jézus követésnek ilyen értelemben legfőjebb csak eleje van, de nincsen vége. Hogy amikor valaki Jézus követőjévé válik, azzal lényegileg azt mondja, hogy most egy olyan kapcsolatra szántam magam, amiről már tudom, hogy annak tényleg nincsen vége. Hogy a követés az időben örökérvényű és végtelen. És azért ez kétségkívül egy egész más minőség. Nem csoda, hogy megvan bennünk, most akár még így is mondhatnám, a kísértés, hogy Jézust ne kövessük, csak kísérjük. Mert az nem ugyanaz a történet. Mennék akkor tovább, és most megint egy picit hangsúlyozzam, amitől eltérni látszok, hogy a kísérést lebecsülöm. Szó sincs róla. Hadd mondjam el egy élményemet, és aztán, hogy mit akarok ezzel mondani. Hogy a kísérésben átélhettem éppenséggel a pillanatnak a szépségét. Hogy attól tud olyan gyönyörű lenni, hogy kísérek valakit egy 5 perc erejéig, egy óra erejéig, egy 7 erejéig. Épp a pillanat szépség, a pillanat gyönyörűsége és varázsa, vagy mélysége és drámaisága. És a történet, ami eszembe jutott, mikor Óbudán voltam, ott volt egy idős otthon, és az idős otthonban volt egy idős néni, és az idős néni eltörte a combcsontját. És bevitték őt a kórházba, de hát egyetlen hozzátartozója sem volt. És én már nem emlékszem a történetnek erre a részére, csak arra emlékszem, hogy mint teljesen egyedül volt, hogy én valamikor éjszaka 11 és éjfél között mentem be hozzá, és őt másnap reggel műtötték meg. És emlékszem erre, hogy ez az idős asszony, akinek senki hozzátartozója nincs, azt mondja, hogy hát Feri atya, hogy hát ugye akkor én kapok majd érzéstelenítést, meg elaltatnak, meg ki tudja, hát hogy nézd csak, nekem van néhány ékszerem. És hogy nekem az lenne a legmegnyugtatóbb, hogyha ezt a néhány ékszert, ezt most rád bízhatnám. Akkor azt el tudod vinni, nem itt van a fiókban, meg ki tudom én hol, és akkor mikor hazajövök, hát akkor kérem vissza. És az megrendítő voltam, egy idős néni, akit majd másnap reggel műtenek, és vette le a karkötőjét, meg a nyakláncát, meg a gyűrűjét, és akkor adta oda, hogy ezt őrizzem meg. Hát tényleg ennek a pillanatnak nagy mélysége volt, nagy szépsége, nagy drámaisága. És nyilván jól esett az, amikor már visszakerült az idős otthon, azt vissza lehetett adni azokat az aranyakat. De most ezt összehasonlítom, hogy milyen az, amikor nem kísérünk, hanem követünk. Az valami olyasmi, hogy Jézus egyszer csak elkezdi odaadni nekünk az aranyait. Hogy egymás után leveszi, hogy a szívéről, hogy leveszi, és azt mondja, hogy de vissza ne add. De nem kérem vissza, hogy erre hagyd tekintsek úgy, hogy ez a mi közös kincsünk. Vissza ne add. És ahogy a kísérésnek megvan a pillanat szépsége, drámaisága, gyönyörűsége, úgy amikor Jézus követőjévé leszek, akkor az élet drámaisága és szépsége kitárul. Már nem csak egy pillanat, és nem csak egy helyzet, hanem az emberi életünk és valóságunk. Most már mindjárt vége. Amikor kísérek valakit, akkor ő van a középpontban. Mondjuk a kerékpáros, akit én kísérek, vagy amikor az olimpiai láng megy, és akkor az emberek ott nézik, és jön a nagy ember, és akkor kísérjük, hogy a pápát a szemünkkel, hogy jön, és megy. Ő van a középpontban, és mi kívülről nézzük, és csak ilyen értelemben kapcsolódunk hozzá. De ha Jézus követőjévé válok, akkor együtt vagyunk főszereplők. Együtt leszünk a középpontban. Nem úgy van, hogy ő van a középpontban, és én szemlélem, hanem együtt vagyunk a középpontban. És ez átvezet bennünket egy következő gondolatig, hogy amikor kísérek valakit, megmaradhatok szemlélőnek. Persze lehetek nyitott, és lehetek kíváncsi, lehetek érzékeny, és történhetnek velem szép dolgok ott. De szemlélő vagyok, és a szemlélő élményeit élem át. Amikor Jézus követőjévé válok, cselekvő leszek. Nem maradhatok többé szemlélő, hanem cselekvővé válok. És engedjetek itt meg még egy történetet, aztán már zárás jön, hogy a cselekvésnek a... hogy elérkezik a cselekvés pillanata. Van egy kedves ismerősöm, ez a kedves ismerősöm egy igazi tudós asszony. De olyan tudós asszony, hogy van neki mindenféle doktor elől, doktor hátul, PhD mindenhol. És ő a szülést is olyan tudományos alapon akarta kivitelezni. Ő maga mesélte ezt a történetet nekem, és azt mondta, hogy hát valószínű, hogy a szülész, aki ott segít nekem szülni, ő hát szakértőbb, mint én, mert hát ő már hanyadik szülést vezeti le, és hát jó, hát persze én is szakértő vagyok egy másfelől, de hát na. És akkor megbeszélte ezzel az orvossal, a szülészével, hogy ő néha majd meg fogja kérdezni, hogy most mit kell csinálni. És akkor a szülész meg mindig mondja el, mert hát ő ennek a szakértője, hát ő mégis már több tapasztalata van. És akkor valóban így is ment, és az asszony szült, és időnként megkérdezte az orvost, hogy doktor úr, most mit csináljak? És a doktor úr mindig kedvesen, most ezt csinálja, na most azt csinálja, na most jött el az idő, csinálja ezt. És újból és újból ezt kérdezte, hogy most mit csinálja. És akkor hatodjára kérdezte, doktor úr, most mit csináljak? A doktor kedvesen ránézett, és azt mondta neki,
most már szűlje meg. Szóval elérkezik a pillanat, amikor egész biztosan mi leszünk a szakértők. Egész biztosan mi vagyunk a középpontban Jézussal együtt, és most már mi csináljuk Jézussal együtt. Nem egyedül, együtt csináljuk, de most már mi csináljuk. És akkor így érkezek el most már a záráshoz, hogy ha összefoglalhatnám, azt mondhatnám, hogy van bennünk, talán mondhatom így többes számban egy késztetés, hogy Jézust kísérjük, és embereket kövessünk. És látjuk azt, amikor így csináljuk, hogy Istent kísérjük, és embereket követünk, annak elég nagy az árnyéka. És de érdekes a magyar szóhasználat, ahogy az Instán, vagy a YouTubereket, vagy éppenséggel véleményvezéreket bekövetünk. És ahogy ilyen impulzus vezérelten bekövettük őket, akkor dühötten kikövetjük őket. Szóval úgy tűnik, az ember nem arra való, hogy őt kövessük. Isten van nekünk azért, hogy kövessük őt. Az embertársaink pedig arra, hogy kísérjük őket. A szónak sokféle helyzetében, megpróbáltatásában, drámaiságában és szépségében. Hogy ténylegesen kísérjük egymást az élet útján. De Jézust kövessük. És ez lehet a nagyon nagy különbség, hogy egyszer csak valaki fölismeri ezt, hogy hát eddig talán próbáltam így csinálni, hogy Jézust kísértem, embereket követtem. Mi pedig sokkal inkább azt mondjuk, Jézust követjük, az embertársainkat pedig kísérjük.